Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Hajósi Péter, a K&H alapkezelő befektetési igazgatója. A mai adásban alapvetően két témáról fogunk beszélgetni. Az első, hogy a részvénypiacok elmúlt hetekben látott emelkedése mögött milyen tényezők vannak, és ezek a tényezők vajon hosszabb távon is támogathatják-e a tőkepiaci emelkedést, illetve hogy érdemes-e most részvénybefektetésekben gondolkodnunk. Második témánk pedig Magyarország, a magyar hozamok alakulása és a mindig mindenkit érdeklő forint-euró árfolyam. Ezeken túlmenően képet kaphatunk arról, hogy a K&H alapkezelő befektetési szakemberei milyen befektetésekben bíznak, és jelenleg mely piacokkal kapcsolatban óvatosabbak. Szia Péter!
Szia Tomi! Üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm, hogy a Trendcast mai adásában is a rendelkezésünkre állsz. A legutóbbi beszélgetésünk után nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a hallgatóktól, hogy nagyon hasznos információkat osztottál meg velünk érthető formában. Én bízom benne, hogy a mai adást is legalább annyian meghallgatják majd, és ezzel is segíthetjük a jelenlegi piaci folyamatok jobb megértését.
Örülök ennek, hogy ezt mondod, és legyen így most is.
Igen. Rákanyarodva az első témánkra, az elmúlt hetekben azt lehetett látni, hogy valami furcsa, számomra megmagyarázhatatlan okból kifolyólag a tőzsdék nem a fundamentumok alakulását tükrözik, illetve nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy a vírus nem tűnt el, csak éppen mondhatjuk azt, hogy megpihen. A befektetők gyakorlatilag csak a jó híreket hallják meg, a kockázatok nincsenek a látómezőben. Ti ezt hogy látjátok?
Azt gondolom, hogy amit most látunk, azért ez egy kellemes állapot megtakarítói szemmel, hiszen a piacok az elmúlt hetekben, főleg a múlt héten nagyon-nagyon visszajöttek. Gyakorlatilag az évelei szintekre érkeztek vissza a részvényárfolyamok. De van olyan piac, például a Nasdaq, az amerikai technológiai cégeket magába foglaló tömörítő Nasdaq, ami új szinteket ért el. Ez nem annyira meglepő, hiszen a mostani helyzetnek nem sok nyertese van, de hogyha valakit hozni akarunk, akkor az amerikai technológiai cégek, vagy a technológiai cégek lehetnek ilyenek, tehát ilyen szempontból érthető, hogy a Nasdaq új csúcsokra ért. De valóban azt látjuk a globális piacokon, hogy mintha megnyugodtak volna a befektetők, és egy szimpla V alakú visszaesést áraznának. Az utóbbi napokban azért több jó hír is érkezett, ami megtámasztotta ezt az emelkedést. Például az Európai Központi Bank bejelentette, hogy jövő év közepéig terjeszti ki az eszközvásárlási programját. A német költségvetés oldaláról is érkeztek jó hírek, újabb 130 milliárd euróval egészítik ki a már meglévő csomagokat. Így a németekre most már tényleg azt lehet mondani, hogy valóban kinyitották a pénztárcájukat, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a mostani visszaesést, a mostani helyzetet kezelni tudják. Illetve ami meglepetésként ért, és talán a legnagyobb meglepetés volt múlt egy pénteken, az az amerikai foglalkoztatottság, ugyanis áprilishoz hasonlóan nagyon csúnya adatokat vártak az elemzők, ehhez képest növekedett, 2,5 millió fővel növekedett az amerikai foglalkoztatottság, tehát mintha megfordult volna a trend, bár azt gondolom, hogy ezt még korai mondani. És hát ott vannak az alacsony hozamok, nagyon alacsony hozamok, köszönhetően a jegybankoknak, amelyek szintén segítik a részvényeket, úgyhogy összességében ennek köszönhető, hogy ilyen szép emelkedést láttunk. Kezdődött ez márciusban, és folytatódott egészen az elmúlt hetekben, napokban is.
Igen, ezt én is látom, hogy szépen jönnek vissza a korábbi veszteségeim, amiket így az elmúlt hónapokban mutattak a befektetéseim. Engem kis befektetőként ez azért megnyugtat, hiszen mégsem dőlt össze a világ, ahogy a sokan vízionálták. Viszont a szavaidból azt érzem, hogy ennek azért nem annyira kéne örülnöm, hogy mert csak a jó hangulat miatt alakultak így az árfolyamok. Jól értelmezem ezt a gondolatmenetet?
Szerintem annak örüljél, hogy visszajöttek az árfolyamok, ez egy kellemes állapot, de ekközben azért nem szabad elfelejteni, hogy a fundamentumok azért gyengék, nem annyira erősek, mint amelyet a piac szerintem most áraz. Például az amerikai foglalkoztatottsági adatokat nézzük, akkor igaz, hogy májusban 2,5 millióval nőtt a foglalkoztatottaknak a száma, ami egy szép szám. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy márciusban és áprilisban 22 millió fővel csökkent. Tehát még mindig 19,5 millió emberrel kevesebben dolgoznak most az Egyesült Államokban, és ez egy óriási szám. De ott vannak a geopolitikai kockázatok is, Kína és Amerika viszonya az egyre érdekesebb, és egyre újabb területeket érint. Amerikában, ha követjük a híreket, akkor halljuk, hogy egy nagyon komor tüntetés hullám söpör végig, ami mögött nagyon mély társadalmi feszültségek vannak. És hát azt látjuk, hogy az amerikai elnökválasztás is közeledik, és ez Donald Trumpot, a jelenlegi elnököt újabb és újabb bejelentésekre, sokszor meghökkentő, piacmozgató bejelentésekre ösztönzi. És hát ott van a vírus is, ne feledkezzünk el azért a vírusról se, amilyen azt látjuk, hogy már Európában, vagy például Magyarországon sikerült a vírust megfogni, de azért ez nem mondható el sajnos a világ többi részére. A fejlődő országokban, Oroszországban, Brazíliában, Mexikóban egyértelműen növekszik a fertőzéseknek a száma, az Egyesült Államokban pedig nem csökken, valószínűleg a mostani tiltakozás hullám is inkább segíti a vírust. Ugye a vírus az velünk lesz, ez nem egy 100 méteres futás, hanem inkább egy maratonfutás, ahogy ezt szokták mondani, és ennek a maratonfutásnak sajnos még az elején vagyunk, tehát sokáig velünk lesz még ez a vírus. Tehát azt gondolom, hogy amit a piacok csinálnak, az ilyen szempontból meglepő, mert szembe mennek a fundamentumokkal valóban.
Értem. Tehát bőven velünk vannak még a kockázatok, csak nem figyel rájuk senki ezek szerint. De akkor mégis mi táplálja ezt a jó hangulatot? Van valami a háttérben, ami, hogy is mondjam, hogy elvarázsolja a befektetőket, amiatt ilyen nagyon pozitív a hangulat?
Nekem egy picit úgy tűnik, mint hogy a piacok megtalálták volna az örök mozgót. Ugye az örök mozgót azt több száz éve keressük, és ugye azt jelenti, hogy külső energia befektetés nélkül tud fennmaradni egy folyamat. És mint hogyha a piacok megtalálták volna ezt, legalábbis ami a tőkepiacokat érinti, hogyha értelmezni akarom, hogy mi lehet a befektetők többségének a fejében, akkor azt mondom, hogy két dolgot tesznek össze. Az egyik az a költségvetések, költségvetési csomagok, hiszen a mostani visszaesésben a kormányok nagyon komoly lépéseket tesznek annak érdekében, hogy tompítsák a visszaesést, akár munkanélküli segélyen keresztül, akár a KKV szektornak nyújtott hiteleken keresztül, és rengeteg eszközt lehetne felsorolni. Ezek nagyon komoly lépések. Például Németország esetében ez a GDP-nek a 12%-át teszi ki a már most bejelentett lépések, plusz van egy 30%-ot kitevő hitelgarancia program is. És a másik oldalon ott vannak a jegybankok, akik úgy néz ki, hogy ezeket a csomagokat finanszírozni is hajlandóak, hiszen kötvényeket vásárolnak, pénzt adnak a bankoknak ahhoz, hogy kötvényeket vásároljanak, válti kötvényeket vesznek, hiteleket vesznek, akár az Egyesült Államokban, akár az Eurozónában, de például Magyarországon is ez a helyzet. Azért az örök mozgót azt gondolom, hogy nem olyan könnyű megtalálni, és ennek azért vannak veszélyei. A legegyértelmű veszély az infláció, hiszen a jegybankokat több száz évvel ezelőtt nem véletlenül találták ki, és nem véletlenül beszélünk folyamatosan a jegybanki függetlenségről, arról, hogy a jegybankoknak az elsődleges feladata az infláció megfékezése, hiszen a mostani helyzetnek lehet egy nagyon komoly inflációs kockázata. Hogyha a kormányok ugyanis pénzpumpával próbálják meg a keresletet, a kieső keresletet fenntartani, akkor ez a pénz előbb-utóbb megjelenik a gazdaságban, és inflációt generálhat. Kérdezheted, hogy miért beszélek én egyáltalán inflációról, hiszen tegnapi inflációs adott Magyarországon például 2,2% lett, amiért azért alacsony, vagy az Egyesült Államokban, vagy az Eurozónában is azt halljuk, hogy inkább alacsony az infláció, tehát messze vagyunk a céltól. Ez valóban így van, ez nem egy akut veszély, de azért ott van, és ez mutatja, hogy ez az örök mozgó azért nem mozoghat örökre. És mi történik most? Hát az a pénz, ami ott van, azért az helyet keres magának, és az árfolyamokban, részvényárfolyamokban, kötvényárfolyamokban csapódik le. Tehát ez van, ez a folyamat van a háttérben, ami az elmúlt heteknek az emelkedését okozta.
A részletes világpiaci kitekintés után evezzünk hazai vizekre, ahogy arról a bevezetőben is volt szó, a második témánk Magyarország és a forint. Itt én hasonló dolgokat látok, mint a világ részvénypiacain, hogy a forint nemrég még történelmi szintekre gyengült, azóta viszont fokozatosan erősödik. Tényleg ennyire jók az ország gazdasági kilátásai? Mit gondolsz?
Azt látom, hogy az ország Magyarország rendben van. Fiskális oldalról is érkeznek a csomagok, bár továbbra sem jelentősek ezek a csomagok, de most úgy tűnik, hogy a mostani helyzetet képesek vagyunk kezelni. A másik oldalon pedig ott van a Magyar Nemzeti Bank, ami a többi jegybankhoz hasonlóan beveti az összes fegyverét, ezzel például megtámasztotta a forintot is. Ugye milyen eszközökre kell gondolni a jegybank esetében? Talán a legfontosabbak közül az egyik az egyhetes betét, amivel pont a forint árfolyamát meg a rövid hozamokat tudja kontroll alatt tartani a jegybank. Ott vannak a fedezett hitelek, tehát az eszközfedezet mellett nyújtott hitelek, amelyekkel maximum 5 évig tud a jegybank hitelt nyújtani. Ezeknek egy része az állampapírpiacon jelenik meg, és ott vannak a közvetlen állampapírvásárlások is, a jegybank közvetlenül vesz papírokat, bár az elmúlt pár napban ez leállt, de azért ez is elég ahhoz, hogy a magyar hozamokat leszorítja. És azzal, hogy a jegybank ilyen szinten kontrollálja a hozamgörbét, ezzel a forintot is sikerült megtámasztania. Azt gondolom, hogy a forint a mostani 3,43-3,45-ös szinteknél kifejezetten erős, talán ez meglepő lehet, de azt gondolom, hogy ez egy erős szint, hiszen a kamatok továbbra is alacsony szinten vannak, a rövid hozamok továbbra is alacsony szinten vannak, 1% körül vannak ezek a hozamok, és nem nagyon van tér a további szigorításra, gondoljunk csak a jelzálog hitelesekre, főleg a változó kamatozású jelzálog hiteleket felvevő lakosságra, ahol nem nagyon van tér arra, hogy kamatot emeljenek, a rövid hozamokat elengedjék. A másik pedig, az továbbra is igaz, hogy a gyengülő forint egy kis nyitott gazdaságban, mint Magyarország, az kifejezetten segíti a gazdasági helyzetet, a gazdaságnak a talprálását, tehát azt gondolom, hogy a forint továbbra is gyengülni fog, bár nem olyan gyorsan, mint amit március végén láttunk, hogy pikpakkel szaladtunk 340-ről 370-ig, már a jegybanknak is sok volt, de azért fokozatosan, lassan, fokozatosan a forint továbbra is gyengülni fog. Tehát én a mostani szintet, lehet, hogy meglepő, de erősnek tartom.
A hazai gazdaság és pénzügyi folyamatok tisztázása után én már csak arra lennék kíváncsi, hogy ti mibe fektettek? Mi az, amiben bíztok, mi az, amit kerülni próbáltok? Ahogy mondtad, is sok még a kockázat, de mi a helyzet a részvénybefektetésekkel? Érdemes lehet már most óvatosan építeni a részvénykitettséget?
A részvényekben mindig érdemes fektetni, hiszen ha valaki hozamot szeretne elérni, akkor hosszabb távon csak részvényeken keresztül lehet ezt megtenni. Hogyha az inflációt is mellé veszem, akkor reálhozamot a közeljövőben, a következő időszakban, esetleg inkább így mondani, azt gondolom, hogy csak részvényekkel lehet elérni. Ugye a kötvényeknél azt látjuk, hogy például a magyar 10 éves hozamok 2,2%-on vannak, valahol 2% körül, az MNB szeretné ezen a szinten rögzíteni a hozamokat. Miközben az infláció a legutolsó 2,4% lett, az inflációs cél 3%, és a maginfláció Magyarországon, ami sokkal jobban kifejezi a reálgazdasági folyamatokat, továbbra is 4%. Tehát kötvényekkel nem nagyon lehet reálhozamot elérni a jövőben, következő pár évben. Hogyha valaki abban gondolkozik, hogy a pénzét gyarapítani is szeretné, akkor továbbra is ott vannak a részvények, de ha a fundamentumokat nézem, az aktuális helyzetet nézem, akkor valóban érdemes egy picit óvatosnak lenni és szelektívnek lenni. Ezt kétféleképpen lehet megtenni. Egyrészt régiók szerint, tehát nem minden régiót szeretünk ugyanannyira, nem minden régiót preferálunk ugyanannyira. Itt továbbra is az amerikai részvényeket szeretjük. Egyrészt az amerikai gazdaságról azt gondolom, hogy rugalmas, tehát nagy belső piaccal bír. Ezt jól mutatják a foglalkoztatottsági adatok is, amik ugye, ahogy kinyitott az amerikai gazdaság, hirtelen elkezdett visszapattani a foglalkoztatottság. A másik azért, hogy az IT cégeknek a nagy része az Egyesült Államokban van, legalábbis az Egyesült Államok tőkepiacán mozog. tehát emiatt is az amerikai részvényeket tartom az egyik legjobb befektetésnek. Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban az egyik legerősebb piac volt. A másik, ahogy szelektívek, ahogyan szelektívek lehetünk, az pedig, ha időben szétbontva, tehát apránként fektetünk a részvénypiacba, akár egy rendszeres megtakarítással, akár mi magunk eldöntjük, hogy az összes zsetonunkat nem egyszerre toljuk be a részvénypiacra, hanem hónapokra szétbontva. És ezzel is tudjuk a kockázatot szétteríteni, ami a részvénypiacokban mindig megvan.
Péter, köszönöm neked, hogy ismét a rendelkezésünkre álltál, és megosztottad velünk ezt a sok hasznos információt.
Én is köszönöm a lehetőséget újra.
A kedves hallgatóknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Remélem a csatorna következő részében is hallgatnak majd bennünket.